kedves gyülekezet, talán úgy is kellene most megszólítanom a gyülekezetet, hogy itt a templomban ülők, és a mi kedves Adél testvérünk, és hozzá hasonló testvérek a távolban, akik a felvétel kapcsán hallgatják Isten igéjét. Az Úr áldása legyen igéjének hirdetésén és hallgatásán is. Nehémiás könyvének az 5. részéből olvassuk Isten szent igéjét, az 1. verstől. Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek, az ő atyuk fiai, a zsidók ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokat magunkkal vagyunk, nekünk gabona kell, hogy együnk és éljünk. És voltak, akik ezt mondták, mind mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk gabona kell, mert éhezünk. Viszont voltak, akik ezt mondták, kölcsön vettünk pénzt a király adójáért, ami mezeinkre és szőlőinkre. És imi bár a mi testünk éppen olyan, mint a mi atyánk fiainak testük, és a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik, minékünk mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és leányainkat, sőt, vannak már rabszolga leányaink is, és nincs erőnk arra, hogy őket megválthatnunk, hisz mezeink és szőlénk már másokéi. Felette nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásukat és e dolgokat hallottam. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megfedtem az előjárókat és főembereket, ezt mondván nekik. Ti a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szereztem ő ellenük nagy gyűlést. És mondtam nékik, mi megváltottuk a mi atyánk fiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak, ami tehetségünk szerint, és ti meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, és ők nékünk adják el magukat. És hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. És mondtam, nem jó dolog ez, amit cselekeztek. Hát nem fogtok a mi Istenünk félelmében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, a mi ellenségeink. Hiszen én, atyám fiai és legényeim is pénzt és gabonát kölcsönöztünk nekik. Engedjük el, kérlek, e tartozást. Adjátok vissza, kérlek, nekik még ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat. Ennek felette a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak századát engedjétek el. És feleltek, visszaadjuk, és tőlük nem veszünk semmit, úgy cselekszünk, amint te mondod. Ekkor egybehívtam a papokat, és megeskedtem őket, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni. Ruhámat is megráztam, és mondtam, éppen így rázzon ki az Isten minden embert az ő házából és vagyonából, és éppen így legyen kirázatott és üres, valaki meg nem teljesíti e beszédet. És mondta az egész gyülekezet, ámen. És dicsérték az Urat, és e beszéd szerint cselekedett a nép. Sőt, azon naptól fogva, amelyen Júdának földjére helytartó Jukul rendeltettem, Artaxerxesz királynak 20. esztendejétől fogva 32. esztendejéig, azaz 12 esztendejéig sem én, sem az én atyám fiai a helytartónak járó kenyeret nem ettük. Holott az előbbi helytartók, akik én előttem voltak, terhelték a népet, és vettek tőlük kenyeret, és a borért is 40 ezüst csikluson felül, sőt, még legényeik is zsarnokoskodtak a népen. De én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, még egy kőfalon is dolgoztam, mezőt sem szereztünk, és minden én legényeim egybegyűltek ott a munkára. Annak felette a zsidók, továbbá a 150 főember is, akik jöttek mi hozzánk, a körülöttünk lakó pogányok közül, az én asztalomnál ettek. Amit minden napra készítettek, egy ökröt, 6 kövér juhot és madarakat is készítettek nékem, minden 10 napra volt mindenféle bor bőségesen, és minden mellett sem kívántam be a helytartó kenyerét, mert nehéz volt a szolgálat ezen a népen. Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én a néppel cselekedtem. Kedves testvérek, az istentisztelet kezdetén már egy adventi éneket énekeltünk. Bizony közeledik advent, akkor is, ha még a nyár rontja a meleget, adventkor kezdtük el ezt a évet, ezt az egyházi évet, és az volt a jelmondatunk, hogy ne győzzön le téged a rossz, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A győzelmes életre irányítottuk a figyelmünket, és ezt jártuk körül, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, különböző igékkel. Ennek a hónapnak a témája győzelem, imádság, gondolkodás és cselekvés által, és a Máté 7.7-ből van a hónap igéje, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyittatik néktek. Egy győzelmes életű embernek a története áll előttünk, és az ő konkrét tetteik keresztül próbáljuk megérteni a mi jelenlegi helyzetünket, próbálunk hasonlóságokat találni, és próbáljuk követni a hithősök, az előttünk járó emberek hitbeli döntéseit. Nehémiás is egy ilyen ember volt. Nézzük először azt a helyzetet, amiben Isten emberét látjuk. Ezrás és Nehémiás könyve a Babilonba elhurcolt, majd onnan visszatért zsidók történetét mondja el, akik újjáépítik Jeruzsálemet, egy új világot gondolnak el, és ezt az alapoktól kell felépíteniük, legalábbis ők így érzik, templomot is újjáépítik, Jeruzsálem kőfalait is, és Nehémiás is ebben a munkában oly mértékben veti bele magát, önmagából kiindulva. Azt gondolja, hogy mindenki teljes, maradéktalan odaadással szánja oda az életét erre a szolgálatra, hogy csak a leromlott falakat látja építészekkel, kőművesekkel, ellenséggel, találja magát szembe. Az előző fejezet mondja el, hogy úgy rakták a kőfalat, hogy egyik kezükben vakolókanál, a másikban fegyver. Nagy küzdelem ez. És közben nem vesz észre valamit, ami hirtelen robbanásszerűen jelenik meg azután a színen. És pedig azt, hogy miközben ilyen hősi tetteket visznek végbe, és Jeruzsálem lakói vele együtt építik a kőfalat, vagy küzdenek az ellenséggel, szörnyű szociális bűnök vannak a háttérben, amire Nehémiás nem is gondolt. Ő azt hitte, hogy itt mindenki úgy áll hozzá az ügyekhez, mint ő. Mindenki nem csak a fizikai erejét veti latba, hanem szívét, lelkét, mindenét odaszánja az építés szent és szép ügyére. És a helyzet nem ez. Három csoport keresi őt meg, az egyik a nagy családosoknak és a vagyontalanoknak a csoportja, akik egyszerűen éheznek. És olyan minimális pénzekből kell nekik gazdálkodniuk, ami egy embernek a havi szükségletét sem fedezi, és egy egész családot kell eltartaniuk. Biztos nem volt akkor úgy, mint ma, hogy azok, akik nem ugyanebben a cipőben jártak, azok mondták volna, hogy minek ennyi gyerek. Mert akkor még az volt a mondás, hogy az Isten áldás, az anya még gyümölcse jutalom. És büszkeség volt, ha valakinek fiai voltak, nem szégyenül az meg a kapuban. Így mondja az ige egy másik helyen. Tehát ezzel nem hozakodtak elő úgy, mint ma, de mégis azt gondolták, hogy hát annak a felelőssége, a család eltartása, aki a családfő, a szülőké, a család fenntartóvé elsősorban. És már azt sem mondhatjuk, hogy munkanélkül van a családfő, csak azt kell megemlítenünk, hogy ezért a munkáért nem kap megfelelő bért. Tehát úgy kellene az országot építeni, a nehézségekből kirántani a szekeret, hogy nem kapnak tisztességes bért ezek a nagycsaládos szegény emberek, de elvárják tőlük, hogy erejüket megfeszítve dolgozzanak, mint ahogy az imádságban gondoltunk a gyöngyös pataiakra, akiknek úgy kell az erdőben kemény munkát végezni, hogy nincs egy kis fedél a fejük fölött, nincs WC, nincsenek semmiféle szociális ellátásuk, még a vizet is maguknak kell oda vinni, nem viszik ki őket, és nem hozzák haza őket, és napi 6-7 kilométert kell gyalogolniuk, hogy aztán éhpérért ott komoly munkát végezzenek. Szóval így voltak ezek a nagy családosok is, és ez eddig nem tűnt fel nehéziásnak. Van ez így, hogy a jobb helyzetben lévő embernek nem jut eszébe, hogy vannak, akiknek nem jut a kenyerére vaj, és valamilyen fajta kis hús vagy sajt, és nem is értik, hogy mi a problémája annak, aki nem tudja, honnan vegye elő az ételt a gyermekei számára. Aztán ott vannak a vidéki földművesek, akik föl vannak rendelve ide a város fölépítésére, akiknek nincs erejük a földet bevetni, nem ér semmit ez a munkájuk, és ugyanúgy, mint az első csoportba tartozók, robotolnak itt, de közben nem tudnak kenyeret keresni, nem tudják eltartani önmagukat. A szabadok, az előkelők, úgyis mint Nehémiás és a többiek is vagyonnal rendelkeznek, és ezért vállalhatnak önkéntes munkát is. Mindig szoktam mondani azoknak, akik azt firtatják, hogy milyen arányban dolgoznak intézményeinkben önkéntesek, hogy ez olyan ország, amiben nem biztos, hogy megengedhetik maguknak az emberek azt, hogy önkéntesen dolgozzanak. Ott, ahol valaki hetente egy napot önkéntes munkára szán, ez nagyon dicséretes dolog, ez olyan háttérből teszi, hogy nincsenek anyagi gondjai. Nincs ma Magyarországon éppen ezért megfelelő és erős önkéntes munka, és pedig többek között ezért, mert az emberek nem tudják önmagukat eltartani. És aztán ott vannak a frankhitelesek, nevezük így őket most, akik azt mondják, hogy el vannak a perzsa uralkodónak adósodva olyan mértékben, rá van ez terhelve mezőikre, házaikra, nem tudnak ebből a helyzetből kimászni, és nincs, aki meghallgatná panaszukat, és segítségükre lenne. Általános nyomorúság van, és erre Nehémiás csak most döbben rá. Fölírtam itt néhány dolgot pontokba magamnak. Mit is csinál ez az ember? Első dolog, hogy haragra gerjed, és ki kell emelnem ezt a dolgot, mert nem egyszerű emberi haragról van szó. Valaki megbántotta őt, és akkor nem tudja ezt lenyelni. Tessék megtanulni haragudni. Az írás azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A harag az Istentől kapott lehetőségünk, sőt, Isten elvárja tőlünk, hogy haragudjunk akkor, amikor találkozunk valamilyen visszássággal, haragudjunk a bűnre, haragudjunk az embertelenségre, haragudjunk a szívtelenségre és gazságra. Isten azt várja, hogy ne vegyük félváról ezeket a dolgokat. Isten azt várja, hogy ne legyünk elnézőek, ne legyünk megértőek, pláne akkor ne, amikor a gazdagok és hatalmasok érzéketlenek az emberi nyomorúsággal szembe. Nehémiás bevallja, és példaként hagyja nekünk is, megharagudtam, nagyon megharagudtam. Ne tessék mentségeket találni a hatalomban lévőknek, se gyávaságból, se szervilizmusból. Tessék megharagudni akkor, hogyha bántják a gyöngéket, a kicsiket, és azokat, akiknek hát legfeljebb az maradt, hogy morogjanak, vagy kiáltsanak. Olyan érdekes ez a szó, ez az emberek, a népnek a kiáltása, ezt a Biblia az egyiptomi események leírásakor használja, akkor, amikor Egyiptom népe a csapások súlya alatt kiállt a fáraóhoz. Ez egy ilyen kétségbeesett kiáltás. Csináljon már valaki valamit, mert élhetetlen így a világ. Tehát gerjedjünk haragra csak bátran. De mindjárt a második dolog, amit Nehémiás cselekszik, és ebben is példa, azt mondja, magamba szálltam és elkezdtem gondolkozni. Nem volt egy ösztönember eddig se, de most itt bevallja, hogy ezt nem gondolta végig. És megharagudott, de nem akarja, hogy az üggyel való találkozása ilyen zsigeri szinten maradjon meg. Mert ehhez mindenki ért. A kormány tudjuk szidni, visszamenőleg is rágódni a történelem megváltoztathatatlan eseményein is. Ehhez nem kell se nagy műveltség, se túl sok ész, se szisztematikus gondolkodás. De Nehémiás, amikor gondolkodni kezd és magába száll, akkor mérlegelni kezdi az eseményeket, és ebből nem hagyja ki saját magát sem. Nem oda akarja a történetet kifuttatni, ami aztán a fejezet vége, hogy beszél arról, hogy ő hogy állt hozzá a dolgokhoz, és ez nem dicsekvés, csak szeretné, ha a példáját követni az emberek. De elkezdi végig gondolni ezt az egészet, bevallja, hogy eddig nem jutott eszébe, és ezt bizonyára szégyeli. De nem akar ebben a szégyenben élni, ez egy tevékeny ember. Őnála a teológiának ez a fontos ága a szisztematika, teológia, ami a dogmatikából és az etikából áll, nem csak a dogmatikából áll, nem csak abból, hogy hát milyen igéket mond az Úr ilyen helyzetben, hanem etikából is. És akkor, hogyha értem, hogy mi Istennek a véleménye, akkor mit kell tennem, hogy ez a világ megváltozzék? Magamba szálltam és gondolkodtam, mondja Nehémiás. A harmadik dolog. Megfedtem az elöljárókat és a főembereket. Különösen hívő emberekben, és nem csak a politikailag elkötelezett, egyik vagy másik oldal mellett elkötelezett hívő emberekben van egy ilyen tartózkodás, hogy ne szóljuk rá a hatalmasokra, azokra, akiken múlik, ha kismértékben is, vagy nagymértékben is, hogy mi lesz az embereknek a sorsa. Ne szóljunk nekik, mert majd Isten szól nekik, vagy ők szólnak egymásnak, és hát ne szóljunk nekik, mert abból még bajunk is lehet, és így tovább. A hívő ember egyébként is imádkozik a hatóságokért, megengedelmeskedik, és valahogy nem jut eszünkbe az, amit Nehémiás tesz. Igaz, hogy most ő a helytartó, egy picit más a helyzet, mert egy kicsit fölöttük is áll azoknak, akiket megszólít, de vannak más történeteink. Ott van Keresztelő János is, aki a fejével fizet aztán a dologért, de megmondja a hatalmasoknak, ha kell, akár a magán bűnöket is ostorozva azt, ami helytelen. Vagy Jézus sem hagyja szó nélkül. Azok, akik a nép sorsáért felelősek, hogyan döntenek és cselekszenek. Megfedtem az elöljárókat és a főembereket, mondja Nehémiás, megmondtam nekik, hogy ez helytelen. És megmondtam nekik, hogy mit kellene másképpen tenniük. Mert hogy nem mindenkinek adja az Úr ezt a feladatot. Nehémiásnak adta. És minden időben kell, hogy legyenek olyanok, akik veszik a fáradtságot, vagy a bátorságot, és megmondják az elöljáróknak, és főembereknek, hogy bűnt követnek el, és felelniük kell a bűneikért, a tetteikért. A negyedik dolog. Szereztem ellenük nagy gyűlést. Megint egy kicsit kényelmetlenül érezzük magunkat, mi hívő emberek csak ilyen ébredési gyűléseket szeretünk szervezni, csendes napokat, ahol Isten igéje körül vagyunk együtt, és a demonstráció nem olyan nagyon jut eszünkbe, vagy legfeljebb körmenet formájában, legfeljebb valamilyen szolgálat a rádióban, televízióban, hadd lássák, hogy mi Istent imádjuk, szeretjük és követjük. De Nehémiás úgy érezte, hogy kell egy tágabb, egy mindenkit megszólító esemény, ahol ott vannak azok is, akik szenvednek, és azok is, akik a szenvedést okozzák. Nem lehet titkon megüzenni X-nek, Y-nak és Z-nek, hogy fejezzétek már be azt, amit csináltok, mert ez így Isten előtt való vétek, hanem ez is az igéből van, hogyha nem hallgatnak rád, ha nem akarnak a dolgokon változtatni, és ezt a helyzetet kell itt nekünk realizálnunk, akkor a gyülekezet előtt, és itt a gyülekezet a kahála a hébereknél nem a világtól elkülönülő vallásos közösséget, hanem az egész népet jelentette. Mondd el az egész nép előtt. Szereztem ellenük nagy gyűlést, és ott nyilvánosan tárgyaltuk meg ezt a dolgot. Nem szidalmazás volt, nem a mondjon le kiabálás hallatszott ki ebből a tömegből, hanem egy értelmes össznépi tanácskozás arról, hogy ez így nem mehet tovább, tessék megváltoztatni isteni módon a dolgokat. És ötödször nem csak, mondom, kritizált és ítélt Nehémiás, hanem azonnal voltak gyakorlati tanácsai, és pedig ezek úgy hangzottak el, hogy ezt még ma meg kell tenni. Engedjük el nekik az adósságaikat. Úgyse tudják megfizetni. Nem akarnék nagyon aktuál politikai megjegyzéseket fűzni ehhez, de ahelyett, hogy ócsára telepítjük őket, egy gettóba, például ahelyett el lehetne engedni a tartozást, de nem csak a frankhiteleseknél, bocsánat, mégis belementem a dologba, hanem vannak mások, akik éheznek, akik télen nem tudnak tüzelőt vásárolni, szörnyű helyzetben vannak. Legyünk engedékenyek, egy hatalom megteheti ezt. Más döntéseket kell akkor a költségvetési tárgyaláson hozni, ez politikai kérdés. Hogy Magyarország legszegényebb részei, bocsánat, hogy megint mégis aktualizálok, tehát menjünk vissza csak ide, hogy Izrael legszegényebb részei, hogy lábalnak ki a nyomorúságból, az politikai döntés kérdése. Persze, hogy van ennek gyakorlati, gazdasági vetülete is, de hogy házak épülnek, vagy nem épülnek, hogy egy kicsit visszafogott a fogyasztással, jut-e mindenkinek étel és meleg és ruha, az politikai kérdésnek a függvénye, bizony a hatalmon lévők Nehémiáshoz hasonlóan néha magukba kellene, hogy szálljanak, és végig kellene gondolniuk, hogyan engedhetnének azoknak, akiknek nincsenek tartalékai. A hatodik pont, megeskedtem őket, mondja Nehémiás, nem nyugodott addig, amíg ki nem erőltetett valami döntést, valami elhatározást, valami törvényjavaslatot, országgyűlési határozatot, vagy hasonló dolgokat. Megeskedtem őket, hogy elkötelezik magukat a változások mellett. És akkor hetedszer elmondja Nehémiás azt, hogy ő hogy oldotta meg ezeket a problémákat. Ő lemondott a helytartónak járó kenyérről, Isten félelemből mondott le. A többiek nem így tettek. A többiek vasáskodtak a népen, az ő előtte ott lévők saját népükön. Nem törődtek a szükséggel, kifacsarták belőlük az utolsó tartalékot is, amit megragadhattak. Nem csak maguk a helytartók, hanem a legényeik is, a fogdmegeik, a slepjük. Ilyen példát adtak, ilyet engedtek, hogy könyörtelenek legyenek a néphez a vezetők, és Nehémiás nem szerzett magának vagyont. Boldog hely, boldog idő, ahol egy nemzetet vezető, egy országot vezető, építő személy nem gondol a maga gazdagságára, lemond arról a lehetőségről, amit az információ, a kapcsolatok, a helyzet, minden megad annak, aki egy népnek az élén lehet. Sőt, nyolcadszor ő maga is dolgozott a kőfalon. Nem csak másokat bátorított, hogy fogják meg a munka végét, hanem ő maga is dolgozott a kőfalon, és ő amellett intézte a többiek ügyét. Nem arról szólt ez a történet, hogy kevés volt a munkás kéz, nem mindenkinek látnia kellett, hogy ő se vonja ki magát a feladat alól. Kilencedszer pedig az ő asztaláról ettek a környezetében lévők. Meg kell jegyeznünk azt is itt, hogy nyilván nem volt vagyontalan, nem volt szegény ember, módos ember volt, elöljáró volt, volt saját tőkéje és vagyona, és ezért vihetett egy ilyen nagy házat. Ugye olvastuk, hogy minden nap elkészítettek egy ökröt, hatkövér juhot, madarakat számlálás nélkül, bor volt bőségesen, és ez mind az ő zsebére ment. Saját kárára, hogy úgy mondjam, gondoskodott a reprezentációs költségekkel, kafetériával, mit sem számolt, nem kérte azt, hanem azt is odafordította mások megsegítésére. Most, amikor pár hónappal ezelőtt a kis óvodánk fölkerült a Facebookra, és sok-sok ember támogatott bennünket, a legkedvesebbek egyike, azaz fölajánlás volt, hogy valaki az élelmiszer jegyét a kafetéria formájában kapott támogatást, hozta el, mondván ő pénzt nem tud adni, de váltsuk be, vásároljuk le, lemond a gyerekek javára erről a lehetőségről. Győzelmes életről szól a történet, ahogy mondtam. A győzelmes élet, amiben az ember önmagát győzi le ahhoz, hogy Isten eszközévé legyen, és ahhoz, hogy egy adott korban, egy adott pillanatban a világ dolgain változtasson. Gondoljunk csak Jézusra, akiről azt mondja az ige, hogy gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi ő általa meggazdagodjunk. Amikor ezeket a súlyos, teológiailag félre értelmezhető szavakat mondja, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, vigyátok a véremet, ott nem a konkrét hús testről és a konkrét ércsatornában áramló piros vére utal Jézus, hanem a teljes odaadásról szól. Nem akar előnyöket szerezni abból, hogy Isten képmása ezen a világon, hogy emberfeletti hatalommal rendelkezik, hanem mindezt a befolyását és lehetőségét, és ma is az Atya előtt pozícióját arra használja fel, hogy mindent odaadjon a magáéból, gazdagságából. Ez a győzelmes hívő életnek a titka. Isten segítsen meg bennünket ennek a mintának a követésében. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, köszönjük szent ígédet. Köszönjük az üzenetet, ami a győzelmes élet lehetőségéről szól, arról, hogy adhatunk, nem arról, hogy a helyzetünket kihasználva mindent megszerezhetünk másoktól. Segíts meg bennünket, Urunk, tégy adakozóvá, tégy a gyengébbek védelmezőjévé, társává minket, így áld meg az életünket. Hadd legyünk a mi Urunk Jézus Krisztus tanítványai, hadd legyünk követői az előttünk járt szenteknek, így Nehémiásnak is. Áld meg az életünket, és áld meg a szegényeket, akiknek nincs igazán szószólójuk. Amen.